Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót. Az elmúlt 3 évben ezért tartottunk ki a béke mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta, megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között. 10%-kal már is estek a gázárak, és a forint is lendületet vett, emelte ki, hozzátéve, hogy hamarosan 400 forint alá mehet az euró árfolyama. A kormányfő munkamegbeszélés keretében fogadta a Karmelita Kolostorban Milorad Dodikot, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A tárgyalás során a felek áttekintették a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés idei munkatervét. Később Budapestre látogatott a szerb államfő, akit munkavacsora keretében fogadott Orbán Viktor. Alekszandar Vučić ünnepélyes keretek között vette át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Súlyog Tamás államfőtől. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem tervezi feladni az Ukrajnában elfoglalt területeit, írta meg a Telegraph. A Kreml korábban közölte, hogy Szergej Lavrovot és egy külpolitikai tanácsadóját Szaúd-Arábiába küldték, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljanak az ukrajnai háború befejezéséről, valamint Vladimir Putyin és Donald Trump személyes csúcs találkozójának előkészítéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megérkezett Riádba. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin véget akar vetni a háborúnak, és elutasította azt a felvetést, hogy az orosz vezető ambíciói túlterjedhetnek Ukrajna határain, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, nagy problémát okozhat, ha az orosz elnök folytatja a háborút. Kijev nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely Oroszország és az Egyesült Államok között a szaúd-arábiai tárgyalások során született, jelentette ki az ukrán elnök újságíróknak. Csak olyan tárgyalásokat fog elismerni, amelyeken Ukrajna képviselői is részt vesznek, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Emmanuel Macron francia elnök csúcs találkozót hívott össze Párizsba annak megvitatására, hogy az európai vezetők miként reagáljanak az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásokra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán a vesztesek találkozójának nevezte az eseményt. Hozzáfűzte, Orbán Viktor kormányfő többször figyelmeztette az európai országok vezetőit, hogyha az Unió nem alakít ki önálló békestratégiát, még azelőtt, hogy Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a háború vesztese lesz Európa, illetve az EU nélkül fognak megindulni a béketárgyalások. Nincs semmi meglepetés, minden a forgatókönyv szerint zajlik, tette hozzá. Még egy hónapig, március 17-ig lehet igényelni a papír alapú személy jövedelemadó bevallási tervezet postázását, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Hozzátették ugyanakkor, hogy ennek népszerűsége évről évre csökken. Egy ransomhab nevű nemzetközi hacker csoport támadta meg a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozó Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, értesült a HVG 360 portál. Zajlanak a helyreállítási munkálatok, a rendőrség nem erősítette meg, hogy nyomoznának az ügyben. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Szlovák és magyar erdőgazdaságok és természetvédelmi kutatóintézetek bevonásával kezdődött együttműködés a tölgyerdők fenntartható művelésének kidolgozására, közölte a Pilisi Parkerdő szóvivője az MT-vel. Mészáros Péter tájékoztatása szerint az együttműködő felek uniós támogatással közel 650 millió forintot fordíthatnak a közép-európai tölgyerdők vizsgálatára, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító szlovák és magyar erdőgazdálkodás fejlesztésére. Nyolcan életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban. A halottak között volt egy édesanyja is 7 éves gyermekével. Az áldozatok többsége az utakon ragadt az autójával, amikor elöntötte őket a víz. A mentőalakulatok több mint 1000 embert menekítettek ki. Donald Trump amerikai elnök veszélyhelyzetet hirdetett Kentucky államban. Végül az időjárásról. A folytatásban eleinte felhősebb, majd gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában Racs Csaba atya vagyok. Mai estéből ezt az egy órát velem fogják eltölteni. Telefonszámunk, amelyen a műsort elérhetik, a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám lenne. Mai estének a témája a tegnapi evangéliumon alapulna. A tegnapi evangéliumban anyagiakról, evilági értékekről, Isten országáról, illetve arról volt szó, hogy az ember, hogyha beszeretne jutni Isten országába, akkor az evilágnak a lehetőségeihez, és itt nem csak az anyagiakat lehet alatta érteni, hanem mindent, amit számunkra ez a világ adhat, hogy hogyan kell viszonyulnunk. Erről szóltak az olvasmányaink is, és én azt gondoltam, hogy mivel ez egy olyan kérdéskör, ami manapság is aktuális, és valószínűleg, hogy nagy hatással van arra, hogy ki hogyan viszonyul a saját hitéhez, hogyan gyakorolja a maga vallását, akár egy egyszerű vasárnapi templomba járást is, mindez hogyan befolyásolhat, tehát mindez azért egy élő valóság számunkra. Ezért úgy gondoltam, hogy ez lenne a mai témánk. Ha valaki szeretne ezzel kapcsolatban tapasztalatot, személyes gondolatot megosztani, nagy-nagy szeretettel várom, tehát, hogy az anyagi javaink, ennek a világnak a dolgai, hogyan hatnak a hitünkre, Jézushoz való kapcsolatunkra, Jóistenhez való kapcsolatunkra, hogy építik, rombolják, esetleg megszüntetik, ki hogy látja. Szerintem nagyon aktuális maga a kérdés. Én időközben majd próbálom a tegnapi olvasmányok alapján ennek egy kicsit a szentírásbeli hátterét feltárni, kicsit érthetővé tenni, egyfajta utána gondolása a tegnapi lelki táplálékunknak. Talán azzal lehetne fölvezetni ezt a fajta témát, a katolikus, illetve keresztény bölcselet azt mondja, hogy az ember a maga életében meg kell érleljen egy döntést. Úgy nevezzük ezt a döntést, kicsit furcsa a kifejezés, teológiát tanultak számára talán ismerős lehet, egzisztenciális döntés. Tehát az a döntés, ami a teljes létemet, egzisztenciámat, életemet és egyben örök sorsomat is befolyásolja. Ezt a döntést nem úgy kell elképzelni, mint a hétköznapi döntéseinket, hogy van egy helyzet, és akkor valamelyik irányba el kell indulnom, hanem itt arról van szó, hogy az életünk során a folyamatos választásainkkal, szabad döntéseinkkel egy irányt szabunk saját magunknak, és ez az irány, ez nyilván különböző mindenkinél, azonban van ezeknek az irányoknak sokszor egy fajta közös vonaluk, ez a közös vonal pedig az, hogy vagy Isten felé irányul, ez egy közös csapás irány, vagy pedig másik irányba halad az ember. És nyilván ez nem, ahogy említettem, nem egy döntés, hanem ez döntéseknek a sokasága, ez egy mentalitás, sokszor az életforma, hozzáállás dolgokhoz, hogyan gondolkodom róla, mit tekintek fontosnak, mit nem tekintek fontosnak, és életünk végére kialakul az a fajta nagy egész, ami eldönti végül is azt, hogy mi alkalmasak leszünk az örök életre, vagy esetleg, hát rosszabb esetben mondjuk nem vagyunk rá alkalmasak. Ugye ezt nevezi a keresztény bölcselet, hát nagyon egyszerűen megfogalmazva, vagy körülírva, egzisztenciális döntésnek, hogy van egy életünk, és ezt az életünket végül is egy irányba próbáljuk a döntéseinkkel, a választásainkkal hétköznapokban terelni, főleg a lelkiismeretet érintő döntésekkel, választásokkal. Tehát nem mindegy az, hogy az ember végül is melyik irányt tartja helyesnek, hogy végül is élete végén visszapillantva mi az, ami nyilvánvalóvá válik, és a tegnapi olvasmányok hát próbálták ezt a fajta kérdéskört a maguk módján megválaszolni. Ugye az első olvasmányunk az Jeremiás könyvéből volt, a második olvasmányunk az első korintusi levélből volt, Pál apostoltól, az evangélium pedig Szent Lukács könyvéből, hegyi beszédnek az a változata, amit Lukács evangéliumában találhatunk. Tehát a lényeg, ezek az olvasmányok próbálják azt körbejárni, hogy miért fontos az, hogy Isten mellett tegyem le a voksomat, benne bízzak, hogy ez lenne egy kicsit az ószövetségi olvasmány. Miért fontos az, hogy ha Krisztusnak vagyok a tanítványa, akkor higgyek a feltámadásban, hogy legyen távlatom az örök életre. Ez a Szent Leckének a fő témája. Az evangéliumnak pedig a fő témája az egy feltétel, hogy milyen lelkülettel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki bejusson a mennyek országába, illetve ez nagyon sajátos Lukács evangéliumában, hogy alapvetően milyen csoportok azok, akikhez Jézus pontosan azzal a céllal érkezett, hogy segítsen nekik üdvözülni. Hogy itt a szegényeket fogja megjelölni. Hát arra gondoltam, hogy a következő bő fél órában, hogy látom, ami rendelkezésünk rá mindösszesen, majd ezeket próbálom érinteni, egy kicsit megmagyarázni. Nyilván, ha van hozzászólás, betelefonáló, bárki, aki szeretné a gondolatait megosztani, én nagy-nagy szeretettel fogadnám, mert sokkal fontosabb, mint az, amit esetleg én egy-két dologról ezzel kapcsolatban mondanék. Mielőtt rátérnénk Jeremiás prófétának a könyvére, hallgassunk egy kis zenét.
És erővel jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád. Tűzzel ajtóm előtted nyitva várom mi az első helyen, ott ülsz ma az asztalnál.
Sértessék a Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Telefonszámunk, amelyen a műsort eltetszenek tudni érni, a 36-os körzet 510-610-es telefonszám. Mai alkalomnak a témájául arra gondoltam, hogy talán azt kellene körüljárnunk, én a magam részéről egy kicsit a Bibliából kiindulva, hogy az anyagiak, az, amit a világ számunkra kínál, azok hogyan hatnak a hitünkre, mert ezek fontos részei az életünknek, mert ebben a világban élünk, és ezt a Szentírás is egyébként a tegnapi olvasmányok is benfoglaltan azért állították, hogy akármit is teszünk, bizonyos értelemben mi emberek, mivel itt élünk, ezért fogjai vagyunk az anyagi világnak. Tehát okvetetlenül, ha akarjuk, ha nem, valamilyen szerepet játszik az életünkben. És még ehhez azt is talán hozzá lehet tenni, hogy minden embernek vannak tervei, ezek sokszor olyan tervek, amelyekhez kellenek anyagiak, vagy a célok, amiket kitűzünk magunk elé, sokszor nagyon is evilági természetűek, okvetetlenül nem is rosszak, csak néha esetleg az lehet a tapasztalat, hogy ezek a céljaink, ezek a terveink nem jól hatnak a lelkünkre, illetve a Jóistennel való kapcsolatunkra, esetleg el is távolíthatnak minket a Jóistentől, és ezzel kapcsolatos tapasztalatok azok, amik ott vannak sokszor az életünkben, amelyek egyébként a Bibliában is megjelennek, például itt Jeremiás prófétánál, aki tegnap az első olvasmányunkon szolgáltatta, hogy azt mondja Jeremiáson keresztül az Úr, nyilván itt az Úrnak az üzenetét közvetítette a próféta, elég merészen, ráadásul a címzett az nem úgy általában a kornak a hívő embere volt, az ő kortársai, valamilyen csoporttömeg, hanem itt egyenesen a júdai király, Jojakimnak hívták abban az időben az uralkodót, egyenesen az uralkodónak mondja azokat a mondatokat, amiket tegnap hallottunk. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól, olyan lesz, mint a cserép a pusztában, vagy cserje a pusztában, semmi jót sem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Ellenben áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog, szárasság idején nem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Hát ezt mondja a prófét, elég radikális a megfogalmazás, ókor viszonyait ismerve nagyon bátor a próféta, mert általában akik az uralkodókat az ókorban ilyen keményen megkritizálták, hát ők elég súlyos büntetésre számíthattak. Jeremiás is időnként súlyos büntetést kapott az éppen aktuális uralkodótól, akinek közvetítette az Úrnak az üzenetét, de mégis a prófétának a küldetéséhez hozzátartozott az, hogy az Úrtól megismert igazság kötelezte őt. És ebben az esetben is nagyon radikálisan fogalmaz, átkozott az az ember, aki emberben bízik. Itt egy emberi tapasztalatot is megfogalmaz egyben, nagyon ószövetségi, ahogy fogalmaz. Az ószövetségben az átok az nem egészen az, amire sokszor mi gondolunk. Mi egy picit másabb dolgokra gondolunk, amikor átokról beszélünk. Az ószövetség egy kicsit enyhébb ennek az értelmezésében. Átkozottnak lenni annyi, mint nem Istenhez tartozni, elszakadni Istentől. Tehát amire azt mondják, hogy átkozott az ószövetségben, az mindig annyit jelent, hogy nem tartozik Istenhez. Szemben a szenttel, ami ezzel szemben azt jelenti, hogy Istenhez tartozik. Tehát ha valamit szentnek mondanak a Szentírásban, akkor az annyit jelent, hogy Istenhez tartozik, nem okvetetlenül az életszentségnek az értelmében, hanem abban az értelemben, hogy valaki, valami, egy időszak, egy ünnep, valami Istenhez tartozik. Ha meg azt mondja, hogy átkozott, akkor az annyit jelent, hogy nem tartozik Istenhez. És itt Jeremiás próféta is ebben az értelemben mondja, hogy az, aki emberekbe veti a bizalmát, ezt így lehetne talán magyarul megfogalmazni, nem tartozik Istenhez, nem tartozhat Istenhez. És utána elmondja, hogy mihez hasonlít a pusztában felnövekvő cserjéhez, amely nem jut nedvességhez, amelynek nincsen élete. Ellenben az az ember, aki az Úrban bízik, aki hasonlít a vízfolyás mellé ültetett fához, amely még a szárasság idején sem veszíti el a leveleit, hanem gyümölcsöt hoz. Nagyon szép képet használ itt a próféta, és megfogalmazza azt az igazságot, hogy akárhogy is van, az embernek, nekünk alapvetően Istenbe kell vetni a bizalmunkat. Ez még az Ószövetségnek a világa. Elég radikális, kicsit számunkra talán durva is, ahogy megfogalmazza. Minden esetre igaz. Pál apostol, hát ő sem volt azért arról híres, hogy nagyon finoman fogalmazott volna a híveivel kapcsolatban. Ő a korintusi levélben, első korintusi levélből hallhattunk tegnap egy részletet, ő egy másik irányból közelíti meg a kérdést. Amit hallottunk tegnap, az arról szólt, hogy az apostol, miután a korintusi közösséget létrehozta, rövid ideig együtt volt velük, oktatta őket, utána viszont ugye el kellett távoznia, és ezután a távozás után kapott kérdéseket. És ezek közül a kérdések közül az egyik volt a feltámadásra vonatkozó kérdés, miért? Ez kicsit számunkra furcsa lehetett maga a helyzet. Ugye Pál apostol, amikor tanított a korintusi közösségben, ez még nagyon az elején volt, tehát itt még az apostol úgy gondolta, hogy még az ő életében, illetve a közösség tagjainak az életében elkövetkezik az Úr második eljövetele. Tehát ők nem kell, hogy meghalljanak, hanem ők részesei lesznek ennek a nagy második eljövetelnek, és elragadtatnak, ugye olvassuk ezt máshol a korintusi levélben, hogy végül is azoknak az lesz a sors, akik megélik a parúziát, hogy nekik nem kell részesülniük a halálból, tehát ők nem feltámadnak, hanem őket Jézus magával ragadja. Na most itt a közösségen belül az apostol távozása után néhányan meghaltak, és a közösségen belül hát némi kétség adódott ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik a második eljövetel előtt távoznak ebből a világból, hogy nekik mi lesz a sorsuk. Illetve ennek megfelelően hogyan kell élni ahhoz, hogy az ember méltó lehessen arra, hogy üdvözöljön, vagy egyáltalán van-e üdvösség, van-e feltámadás? Tehát itt ezekből a sorokból ez derül ki, hogy nagyon sokan nem is hittek a feltámadásban, hanem úgy gondolták, hogy a keresztény tanítás az igazából csak egyfajta életformát ad nekik, amivel hát ők tudnak gazdálkodni, élni, ami csak erre az életre szól, ami igazából a halálukkal mint ilyen megszűnik, egy alternatív lehetőség arra, hogy az ember hogyan vezesse az életét. És erre reagál Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ha úgy vagytok keresztények, mert ez végül is a tegnapi részletnek a lényege, hogy nem hisztek a feltámadásban, akkor mindenkinél szánalomra méltóbbak vagytok. Ugye ő többes szám első szemében fogalmaz, mert egy kicsit tompítani akarja a kijelentésnek az élét. Hogy is mondja, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadta a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Tehát volt, aki tagadta a feltámadást. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Tehát miről beszél az apostol? Arról, hogy az örök élet távlatai nélkül egyszerűen értelmetlen az emberi élet. Tehát nincs értelme sok mindennek, például áldozathozatalnak, magának a tanítványi életformának, a parancsok megtartásának, Krisztus követésének, mert nincsen távlata. Mert több olyan dolgot is meg kell tenni, olyan döntéseket kell hozni, aminek igazából kifutása csak az örök életben lehet. Majd erről az evangélium fog egy kicsit bővebben beszélni. Folytatja az apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. de Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ugye ezzel záródik az idézet. Tehát az apostol próbálja helyére tenni azt a fajta gondolkodásmódot, ami eluralkodott a közösségben, hogy végül is nincsen feltámadás, nincsen örök élet. Úgy kell kereszténynek lenni, hogy csak ez a világ létezik. Itt kell berendezkednünk. Nyilván ez is az anyagiasságnak egyfajta formáját takarja. És itt még talán hozzá lehet tenni azt is, ami az egyik kedvenc veszőparipám szokott lenni, egy nagyon régi felmérés, hát azóta biztos, hogy más eredmények jönnének ki, nem okvetetlenül jobbak, hogyha ez a felmérés elkészülne, ahol templomba járó embereket kérdeztek meg arról, hogy hisznek-e a feltámadásban, és hát minden harmadik hit csak a feltámadásban. Ami azért eléggé elgondolkodható azzal kapcsolatban, kicsit visszagondolva erre a Páli idézetre is, hogy lehet, hogy ez az ókori probléma, ez egy ma is élő probléma. Hogy úgy is lehet keresztényként élni, hogy közben nem hiszek abban, hogy feltámadok és van örök élet. És úgy is lehet valahol tanítványnak lenni, hogy közben nincsenek távlataim. Hát furcsa lehet azért így kereszténynek lenni, hiszen mindaz, amit teszünk, azt abban a hitben tesszük, hogy az minket egy örök életre fog megérlelni. És nem okvetetlenül ebben a világban kell mindennek beteljesednie, hanem majd egyszer az örökké valóságban, ugye mi ezt valljuk, miért? Mert Krisztus feltámadt a halálból, és ezt mi hisszük. Ugye az apostol is ezt a hitet fogalmazza meg a 12-nek a tanúságtétele alapján. Hát érdemes erre odafigyelni, hogy erre a típusú evilágiságra vagy anyagiasságra, hogy idézőjelbe téve az anyagiasságot, hogy a feltámadásba vetett hitünk, hogy próbáljuk erősíteni, még akkor is, hogyha nagyon furcsának tűnhet innen ebből a világból, mert hisz, hogy kezdtem is a mai műsor elején, azért a Szentírás is tudja azt, hogy addig, amíg itt élünk, bizonyos értelemben fogjai vagyunk ennek a világnak, és mindaz, ami Istenhez tartozik, ami odaát vár ránk, az akár nagyon furcsának is, és hihetetlennek is tűhet, de mégis ugye az apostolok tanúskodtak róla. Nekünk pedig hinnünk kell benne, hiszen csak így van értelme mindannak, amit Krisztus kér tőlünk. Ezért mondja az apostol itt a végé, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Hát nincsenek távlataink. Tehát nagyon oda kell erre figyelni, hogy legyenek távlataink, akár egy picit magunkkal is megküzdve sokszor bizonyos örök életet, feltámadást, Isten országát érintő kérdésekkel kapcsolatban. Most majd rátérnénk az evangéliumra, addig hallgassunk egy kis zenét.
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mind örökké. Nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillag sereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban.
irgalom, a szeretet. Hűséget végtelen, hűséget végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséget végtelen, Uram hozzám. Eltörlöd bűnömet, békét vesz körül, velem vagy lényed, Úr, megvidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod bontja rám ő árjait. Hűséget végtelen, hűséget végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséget végtelen, Uram hozzám.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Racsa Baltya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában. Telefonszámunk, amelyen műsorunkat elérhetik, a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszám. Mai estének a fő témája, ami elég szerteágazó egyébként, mert hiszen ebben a világban élünk, az az anyagi javaknak, világnak a hatása a hitünkre, hogy milyen hatást tud gyakorolni, hogy nekünk itt ebben a világban kell élnünk, tehát nyilván okvetetlenül anyagi dolgokkal, világi dolgokkal, így tudnánk talán általánosságban legjobban megfogalmazni, kell foglalkoznunk, tehát akár akarunk, akár nem, és hogy ez hogyan hat a hitünkre. Szerintem erről mindenkinek van tapasztalata, valakinek sikerül bizonyos értelemben szabaddá válni ezektől a vonatkozásoktól, hát valakinek nem sikerül, olyan is van, aki tudja használni mindezt, mégpedig olyan formában, hogy akár az üdvösségének az építésére is azt a fajta bőséget esetleg, amit a Jóisten adott neki. Valakinek éppen nem használ az, hogyha módosabb és jelentősebb anyagi felet rendelkezik. Olyan is előfordulhat, hogy az sem használ, hogyha valakinek a tervei sikerülnek, valakinek viszont használ. Tehát különbözőek lehetnek a tapasztalataink ezzel kapcsolatban. És itt az evangéliumot, a tegnapi evangéliumot hívnám segítségül. Lukács könyvéből hegyi beszédnek az egyik változatát hallhattuk. Azt mondja ez az evangéliumunk, hogy az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt, rengeteg tanítvány sereg lett köréje, hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tírus és Szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat, jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok, jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok, jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Hát így hangzott a tegnapi evangélium, és megmondom őszintén, nagyon nehéz egy ilyen evangélium után beszélni, mert általában azok a templomaink, amelyekben misézni szoktunk, gyönyörűen fel vannak újítva. Nyilván a ráfordított összegek mértékéről is van fogalmuk a híveinknek, még akkor is, hogyha egy részét ők adták bele, és az ő nagy lehetőségüknek az eredménye az, hogy rendezett körülmények között folynak a szentmisék. Látják esetleg az életformánkat, mint papokét, ugye néhányan beleértve engem is komoly korpulenciával rendelkezünk itt az éhezés, meg jó lakás, az, hogy milyen körülmények között élünk, tehát nagyon nehéz ezt úgy megfogalmazni, ezt a fajta tanítást, amit itt Jézus átadott, hogy ezért az hiteles is legyen. Jól körül kell járni ezt a fajta kérdést. Miről beszél itt az evangélium? Hát én onnan kezdeném, hogy jól értsük. Két ilyen beszédet ismerünk a négy evangéliumban. Ő az egyik, akit tegnap hallottunk, a másikat Máté evangéliumában találjuk, a hegyi beszéd keretén belül a 8 boldogságot, itt csak 4 boldogságot találunk, ott 8-at, plusz 2 kis kiegészítést, 10 boldogság jön így tulajdonképpen ki Máté evangéliumában, ez nem véletlen, 10 parancs mintájára fogalmazza meg Máté evangélista, mert neki a célja az, hogy bemutassa, hogy itt Jézus megalapítja az új szövetségi választott népet, az új Izraelt, az egyházat, amelyik folytatja a régi ószövetségének a küldetését, beteljesíti azt, új törvényt kap, új vezetője van az ő személyében, ugyanúgy megkapja az új törvényét a hegyről, mint annak idején a kivonulás történetében a Sínai hegyről, csak itt nem említi Máté evangéliumában a hegynek a nevét, tehát hegyről kinyilatkoztat új törvényt az új népnek, az új vezetője ennek a népnek, Jézus. Akik folytatják az Ószövetségnek a küldetését. Ott ez a lényeg, és ennek megfelelően fogalmaz az evangélista. Itt viszont másabb a Lukács evangéliumában a szempont, ami alapján tárgyalja, ugyanazt az eseményt másképpen fogja meg, másik oldalát mutatja be nekünk. Itt már arról beszél, hogy nem egészen hegyen nyilvánul meg Jézus, hanem lejön a síkságra, miután kiválasztotta a tanítványait, felsorolja, hogy az a tömeg, amelyik ekkor összegyűlik, hogy kikből áll, azt mondja, hogy egész Júdea, ez Lukács evangéliumában egész Palesztinát jelenti, Jeruzsálem, Tíruszi és Szidoni tenger mellék, ők viszont már pogányok. Tehát magyarul mindenki. Tehát zsidók és nem zsidók egyaránt, mindenki, aki fogékony Jézusnak a személyére, aki hajlandó őt elfogadni, ők az új választott nép. Kicsit másabb a perspektíva, mint a Máté evangéliumában. Itt mindenki felé nyitott Jézus. És egyébként Lukács evangéliumát, ha valaki olvassa, akkor azt hamar észre fogja venni, hogy Jézus abszolút mindenki irányába nyitott, keresi a társaságukat, sokszor olyan személyeknek is, akiket a korabeli társadalom elítélt, például házasságtörő asszony, azután Zakeus, a vámos, vagy nyilvános bűnösök, talán a legkirívóbb a Jobblatornak a története, ahol Jézus még a keresztfán is aktív, egyszerűen ezt a Jobblatort üdvözíti. Tehát a Lukács evangéliuma előszeretettel emeli ki Jézus életének ezt az oldalát, hogy végül is ő mindenki felé próbálta az evangéliumot hirdetni, illetve mindenki üdvösségéért érkezett. És ez itt is megjelenik. És ennek megfelelően folytatja, elkezdi a boldogságokat, azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Ez a kulcsmondata a tegnapi evangéliumnak, boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Hát itt a nagy kérdés az, hogy miért pont a szegények? Hát talán az első válasz az lehet az is, ami szintén igaz, hogy Lukács evangélista előszeretettel említi a társadalomnak azokat a csoportjait, akik ilyen elhanyagoltabbak voltak abban az időben, tehát nem tartoztak a fősodorhoz. Hát ők voltak például a szegények, akiknek nem volt meg az a fajta lehetőségük, hogy a maguk érdekeit tudják érvényesíteni, akik nélkülöztek. És ugye ez a nélkülözés ez általában hosszú távú volt, tehát ezek az emberek napról napra éltek. Több helyen is előfordul az ő sorsuk, hogy a napszámosok, akik minden nap este csak a következő napra való bért kapták, ami csak a következő napra volt elegendő, hogy őket és a családjaikat ellássa, szegény özvegyasszonynak a két fillérje, ami annak az özvegyasszonynak a teljes megélhetését jelentette. Tehát lehet egy ilyen fajta jelentése is, de van itt egy másik jelentés is, ami az Ószövetségből jön szintén, Biblia első feléből, ugyanis ott a szegények, azok mindig valamilyen formában Istenhez tartoznak. Miért? Ott is a fő probléma az az, hogy mivel az ókorban még nem volt szociális háló, ezért, hogyha valaki elveszítette a családfenntartót, vagy mondjuk meghaltak a szülei, árva volt, hogy ezek az emberek biztos, hogy nagyon súlyos nélkülözéssel kellett szembenézzenek, akár az életükbe is kerülhetett. És ezért a mózesi törvény külön rendelkezik arról, hogy hogyan kell a népen belül a szegényekről gondoskodni, hiszen ők is Isten népének a részei voltak. Ebben egyébként az Ószövetség Izrael egyedülálló volt az ókori keleten, hogy ők, ha még csak sokszor szőrmentén is, de azért gondoskodtak a maguk szegényeiről, mert törvény volt rá. És az Ószövetségben pontosan abból fakad a prófétáknál elsősorban kifogásoknak a sora, hogy a társadalomban szegények vannak, hiszen a gazdagabbaknak gondoskodni kellene róluk. És hogy ezek a szegények pont amiatt szegények, mert nem gondoskodnak róluk azok, akik megtehetnék, meg akiknek a törvény ezt előírná. És mindig a vége ennek a fajta gondolatmenetnek az, hogy Istennek kell személyesen közbelépni ahhoz, hogy ezek az emberek végül is a maguk igazságához jussanak, tehát hogy ezt a fajta szegénységet, nélkülözést, ezt valahogy orvosolják. Istennek kell közbelépnie a szegények javára, gazdagoknak a kárára. De ugyanakkor viszont az is igaz, hogy ez egyben egy lelki hozzáállást is jelentett, mert a szegény emberek, akik kiszolgáltatottabbak voltak, hamarabb átérezték azt, hogy Istentől függnek, mint azok, akik végül is jó módban éltek, ahol ez nem volt annyira egyértelmű, vagy nem jelentkezett azonnal. Tehát lelki hozzáállást is jelentett. Máté evangélista egyébként így fogalmaz. Lélekben szegények. Tehát akik a lelkületüket tekintve szegények, azaz érzik azt, hogy rászorulnak Istenre. És itt is érvényes a tegnapi evangéliumnál ez a kitétel, hogy itt olyan valakikre gondol Jézus, akik a lelkületüket tekintve szegények, tehát nem okvetetlen az anyagi helyzetüket, ha nézzük, hanem a lelkületüket. És ez főleg úgy érdekes, hogy tudjuk azt, hogy Jézust és a tanítványait nagyon sok módos ember kísérte, valahol tételesen fel is sorolja őket a Lukács evangéliuma. Tehát egyszerre azok, akik valóban nélkülöznek, és azok, akik a lelkületükben tartanak ott, hogy átérzik még a vagyonuk ellenére is, hogy rászorulnak Istenre. Egy kicsit ezt támasztaná le az, hogy az Úr más helyen nagyon sokszor beszél a gazdagságnak arról a hatásáról, hogy kiégeti az embernek a lelkét, kiüresíti. Hát például a gazdag ifjúnak a története, akit Jézus meghív a tanítványai körébe, aki viszont nem fogadja el ezt a meghívást. Ugye ő vele kapcsolatban mondja el Jézus ezt a nagyon híres mondását, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába, vagy a gazdag és a szegény Lázárnak a története, vagy a gazda, aki a jó termése után próbál berendezkedni, mit is mond, hogy nagyobb csűröket építek, azokba gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat, azután majd elégedetten mondom magamnak, ember, van annyit, hogy évekig élj, pihenj, egyél, igyás, élj jól. És mi történik, még aznap éjjel számon kéri Isten a lelkét. És ugye ott is az a konklúzió, hogy amit gyűjtöttél, kire marad. Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Hát nagyon sok helyen beszél róla Jézus, és talán ez legyen a tanúság is valahol a számunkra, hiszen mi egy olyan világban élünk, ahol ez a típusú szegénység, ami Jézus korára volt jellemző, legalábbis a mi kultúrkörünkben nincs jelen, vagy legalábbis nagyon nehezen található meg. De viszont az a lelkület nagyon erős, ahol még egy pici anyagi gyarapodás is akár a lelkeket elfordíthatja Istentől. Tehát ami nekünk nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk azt, hogy esetleg egy kis gyarapodás, egy kis előrelépés, akár mert szorgalmasak vagyunk, akár mert tanulunk, vagy bármi egyéb jól alakul az életünk, hogy ez elfordítson minket Istentől, hogy kiégessen minket. Talán ez a legfontosabb üzenete a tegnapi evangéliumnak, hogy ez a nagy elfordulás, amit látunk a templomainkban, az nagyon sokszor pontosan amiatt következik be, mert az anyagiak valahol el tudnak távolítani minket Istentől. Önmagukban semlegesek lennének, de hogyha nem tudunk tőlük kellő távolságot tartani, akkor komoly lelki problémáink forrása lehet, akár az örök életünkbe is kerülhet. Ugye ezt üzeni a tegnapi evangélium. Egy példával szeretném zárni a mai estét. A példa az a régi plébánosomtól származik, akinél én kispap voltam. Az író asztalán, hát ez még a 90-es évek, mindig volt egy 10 filléres. És egyszer meg is kérdeztem tőle, hogy az a 10 fillérest, az ott milyen célt szolgál, mert az atyánál mindig elvágólagos rend volt, tehát ott feleslegesen semmi sem volt az íróasztalán, és akkor azt mondta, hogy azért, mert őt ez emlékezteti. Szóval ez a 10 filléres, ha a tenyerembe veszem, nem nagy értéket képvisel, akkor sem képviselt nagy értéket. És mindent látok tőle, de hogyha a szemem elé teszem, akkor mindent eltakar. És hogy ez a 10 filléres őt mindig emlékezteti arra, hogy az anyagiaknak milyen értékük van ebben a világban. Ha kellő távolságot tartok tőlük, szabad vagyok tőlük, akkor mindent látok, viszont ha csak az van a horizontomon, csak azt tartom szem előtt, akkor viszont mindent eltakar, még akár az örök életet is, és erre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. Megköszönve a kedves jelenlétüket, további szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tied a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Elcsüket szívük, magányos vándor, hova mész? Ne menj tovább, nem futhatsz el, csak rajtad áll, csak tenned kell. Elcsüket szívük, magányos vándor, van remény. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tied a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed. Vezesse életed.
Valamikor így éltem én, azt hittem már nincs is remény. Elcsüket szívű magányos vándor voltam én. Valaki jött, rám nevetett, ne menj tovább, nyújtsd a kezed. Elcsüket szívű magányos vándor, sose fél.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tied a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten.